békesség Istentől, ami Atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Szeretett testvérek, olvassuk és halljuk az igét a János szerinti evangéliumból. János evangéliuma első fejezetéből, a 35. verstől a 46. ekében.
Másnap ismét ott áll János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: Ime az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket: Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: Rabbi, ami azt jelenti, mester, hol van a lakásod? Ő így szólt: Jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak. Azon a napon, körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő, mihely találkozott testvérével Simonnal, ezt mondta neki: Megtaláltuk a Mesiást, ami azt jelenti, felkem. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jónak fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti, kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: Kövess engem! Fülöp pedig Betsajdából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánaellel, és így szólt hozzá: Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak, Jézus, a József fiát, aki Názáretből származik. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, szent fiad által az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük az új hetet, a vasárnapot, amikor megjelenhetünk színed előtt. Hálát adunk azért, mert velünk voltál gondjainkban, örömeinkben az elmúlt héten. Köszönjük szeretetedet, hogy bennünket is megszólítottál, gyermekeiddé, munkatársaiddá fogadtál. Tudjuk, Uram, nem érdemeljük meg azt, hogy a Te szolgálatodba állhatunk, és reánk is bízol feladatot. A Te kegyelmed olyan nagy, hogy velünk együtt akarod munkádat végezni itt a földön. Tégy erre alkalmas eszközeiddé bennünket, mert mi magunktól erre képtelenek vagyunk. Az, hogy alázatos szívvel tudjunk tanulni, felkészülni arra, amit reánk akarsz bízni. Segíts abban is, hogy meghalljuk hűlő szavad és engedelmes szívet is. Add, hogy a földi gondok, a testi gyengeség ne legyen akadálya annak, hogy használni tud porszem életünket. Áld meg, Uram, az ige hirdetőjét és a hallgatóit. Adj nyitott szívet mindnyájunknak a Te üzeneted meghallására és szívünk befogadására. Amen.
A 299. dicséret első 3 versét énekeljük. Jézus hív, vázunk maraj, életünk vagy.
Thank you.
17. fejezet első 12 versétől, valamint a 16. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettességgel minden városba és helyiségbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk: az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek el, íme elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sakot. Útközben ne is köszöntsetek senki. Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok: békesség ennek a háznak. Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek. Ha pedig nem, reáltok száll vissza. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt vegyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkása maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt tegyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: elközelített az Isten ország. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcájára, és mondjátok ezt: leverjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapadt, de tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa. Mondom nektek, Sodomának elviselhetőbb sorsa lesz azon a napon, mint annak a városnak. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket elutasít, engem utasít el. És aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Szeretett testvérek, nem tudom, hogy foglalkoztunk-e már magunkban azzal a kérdéssel, azzal a gondolattal, hogy mikorra, melyik Isten tiszteletünkre hívjuk meg érdeklődő barátunk. Remélem, azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy meghívjuk. De azzal, hogy mikorra, melyikre, vajon ezzel foglalkoztunk-e? Átgondoltuk-e? Egy hallomást szeretnék felolvasni. Az Egyesült Államok nyugati partján egyik nagyváros terem részén, vagy külvárosi részében egy jó 2 évtizeddel ezelőtt alapított egy gyülekezetet valaki. Ez a gyülekezet ma körülbelül 15 ezer tagot számlál, aktív tagot számlál. Ez a lelkész kollega írta: keresztény családban felnőve gyakran éreztem csalódást, amikor hitetlen barátaimat elhívtam a gyülekezetbe. Úgy tűnt, hogy valahányszor sikerült egy barátomat rávennem arra, hogy eljöjjön velem az Isten tiszteletre. Édesapám, történetesen lelkész gyerek is volt az illető, pont azon a vasárnapon prédikált a tizedről. Egy vendégmisszionárus akkor tartott diavetítést, vagy éppen akkor volt úrvacsora. A meg nem tért barátomnak pont nem arra volt szüksége, hogy ilyeneket halljon, vagy tapasztaljon. Ugyanakkor úgy tűnt, hogy azokon a hétvégéken, amikor nem vittem magammal hitetlen barátokat a gyülekezetbe, az igehirdetés az üdvterről szólt. Az járt a fejemben, bár csak most lennének itt a barátaim. Hétről hétre bizonytalanságban éltem, mert az igehirdetés központi üzenete előre mindig kiszámíthatatlan volt. az evangelizáció és a tanítás között váltakozott. Végül is letettem arról, hogy hitetleneket hívogassam. A legtöbb gyülekezet hasonló okokból ritkán vonz hitetleneket az Isten tiszteleteire. Hiába noszogatja a lelkész a gyülekezet tagjait. Szóval mikorra, melyik gyülekezeti alkalomra hívogassuk érdeklődő barátainkat? Melyik lehet leginkább alkalmas neki? Mert azt nagyon jól tudjuk, hogy a csecsemőnek anyatejre van szüksége. Nagyon jól tudjuk, hogy a kemény jeledel majd később lehet neki adni. Na de hogy van ez lelki vonatkozásban? Átgondoltuk egyénileg, és átgondoltuk gyülekezeti szinten, hogy valóban vannak olyan alkalmak, amikor nyugodtan, bátran, jó szívvel lehet érdemes hívogatni. Mert persze általában is lehet hívogatni, de ennek a lelkész kollégának nagyon igaza van. Hiszen ez olyan lenne, mintha vendégségbe hívnánk családokat, kisgyermekeseket, pici gyerekeseket is. Csak éppen tej nem lesz. De lesz jó, kemény, tömény, fűszeres ennivaló. És az az egyéves gyerek éhen marad. Vagy ha ne talán eszik belőle, akkor meg baj lesz tőle. Megcsömörlik. És legközelebb nem fog hozzá kívánkozni. Szeretett testvérek, mit tanulhatunk Jézustól? Jézus módszeréből. Felolvasott bibliai szakaszunkból a Lukács evangélium a 10. fejezetének első 11 néhány verséből most különösképpen az első két versre figyeljünk. És hogyha az Isten éltet bennünket, akkor jövő vasárnap és azután folytatjuk ugyanennek a szakasznak a további tanulmányozását. És ezt a három vasárnapot, ezt a három igehirdetést ezzel a közös címmel foglalnám össze, felkészülés András szolgálatra, vagyis hívogatásra. Majd utána lesz egy másik hármas egység is, a szeptember második felében. Mit tanulhatunk Jézustól? Mert érdemes odafigyelni arra, hogy ő hogyan cselekedett. Először is. Azt látjuk és tudjuk mindannyian az írásból, és bizonyára mindannyian átéltük már, hogy megszólít bennünket, hogy hív bennünket, követésére hív bennünket az Úr. Itt tett a tanítványaival a 12-vel is. Jöjj, kövess engem. És így a megszólított emberek elindultak Jézus után. Hálót odahagyva elindultak. Tehát megszólít, jöjj és kövess. Remélem ennek a hívásnak engedtünk. És például ezért vagyunk itt. Azután Jézus ezt a 12-t maga mellé vette, mindenhova magával vitte, tanította őket, olykor direkt módon, olykor indirekt módon. Magával vitte mindenhova, bevonta mind abba, ami történt, tanítva őket. Vagyis az együttjárás során nem csak a szavak, hanem a jézusi cselekedetek láttán tanulhattak, felkészülhettek a tanítványok. És a harmadik mozzanat, hogy ezek után elküldi őket. Elküldi őket. Miután felkészítette a szolgálatra, elküldi őket. A Máté szerinti verzióban így kezdődik ez a szakasz, hogy magához hívta a 12-t. És aztán elküldi őket. a misszióba. Ugyanakkor emlékszünk bizonyára arra a bibliai szakaszra, amikor pünkösd után a tanítványok kiállnak, nagy erővel tesznek bizonyságot Jézusról, hatalmas sokaság hallgatja, több ezer ember megtér, megkeresztelkedik, és azután a nép vezetői előrángatják az apostolokat, meg akarják tiltani, hogy a Jézus nevében szóljanak, és megállapítják a nép vezetőit. Mi igaz, hogy ezek ezt csinálják, de ezek írás tudatlan emberek. Mármint, hogy nem tanulták úgy az írásokat, a Bibliát, mint ahogy a nagy tanács jó néhány teológiailag is művelt képzett tanú. És Jézus ezeket küldte. Ezeket. Akikről a világ, sőt, a korabeli vallásos vezetők is azt mondták, hát ezek a kor szokása szerint nem kaptak teológiai képzést. De ezek Jézus mellett 3 éves képzést kaptak. És az többet ért, mint a korabeli teológia. Nos, az első tehát, amit észre kell vennünk, hogy Jézus megszólít, tanít, felkészít, hogy szolgálatba küldjön. Nem azért tanít, nem azért mondja, hogy jöjjetek velem, hogy itt sütkérezzetek, hogy azt mondjátok, nagyszerű mesterünk van, érdemes hallgatni, ne csak hallgatni, hanem menni és cselekedni. Vagyis nem a hallgató tömeg a fontos, hanem a küldetést vállalók, a hasznosak. De nyilvánvalóan először hallgató tömeg kell, sokaság kell, akikből lesznek olyanok, akiket megszólít az Isten igéje. Ettől a bizonyos kollégától származik az a mondat, amit ide a szószékre fölírtam. Mert ha egyszer mondja el az ember, az elég könnyen elszáll. De ha talán látható is, azért felolvasom, mert tudom, hogy messziről még ezek a nagy betűk sem biztos, hogy jól olvasható. De ha látja is az ember, és többször elolvashatja, talán jobban megmarad. Nos, így hangzik ez a mondat, a gyülekezet egészségét nem azon lehet lemérni, hogy hány ember tud leültetni, hanem azon, hogy hány embert küld. Én tettem hozzá szolgálatba, hogy egyértelmű legyen, mert a szöveg összefüggésből vágtam ki ezt a mondatot. Tehát a gyülekezet egészségét nem azon lehet lemérni, hogy hány ember tud leültetni, hogy mekkora a temploma, hogy hány pad van benne, és hány ember ücsörög hétről hétre ott, hanem hogy hány ember ült szolgálatba. Ne felejtjük el, Jézus körül is hatalmas tömeg tolódott. Jézus mondhatta volna, hogy nagyon meg vagyok elégedve. Mindig ezrek vannak itt. Nagyon népszerű vagyok. Jézus azonban kiválasztott 12-t, és majd most mindjárt folytatjuk a mai szakaszunkkal, aztán majd 72-t, és ezeket elküldi. Na de hát ezrek voltak ott. Néha egymást taposták az emberek. Gondoljuk az 5000 megvendégelésére, ahol az írásban jelzi, hogy csak férfi 5000 volt. Márpedig nem férfinak ott tartottak akkor. Nos, Jézus megszólít, felkészít, és azt mondja, hogy menjetek. Erről szól a kereszténység. Nem azt mondja, hogy mindig itt üljetek, és utána soha egy lépésre tegyetek. Hanem, hogy menjetek. Igen, hogy hány ember tud küldeni a gyülekezet. Ez mutatja a gyülekezet lelki egészségét. Tömeget a történelemben már sokan összegyűjtöttek a legkülönbözőbb céllal, ürüggyel, eszközzel, módszerrel. Aztán az a tömeg eloszlott. Hatalmas népgyűlésekre gondolhatunk. Gondolhatunk még vallásos rendezvényekre, és ahol sok ezer ember megjelent a történelem folyamán. De a gyülekezet akkor erős, hogyha vannak, és egyre többen vannak, aki menne, megszólítani az embereket. Nem akkor erős a gyülekezet, ha sokan ülünk, hanem hogy ebből a sokból viszonylag sokan megyünk. Nos, a mai szakaszunkban, a Lukács evangélium a 10. fejezetében így olvastuk. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is. Már 12 volt. És most másokat is szolgálatba állított. Mégpedig 72-t. És elküldte őket. 72-t. Hát még ez se sok. Különösen, hogyha a számok bűvöletében élünk. A tömegrendezvényekbe gondolkozunk. Hát 72, ez se sok. Különösképpen arra gondolunk, hogy még ott Palesztinában is nagyon kevés az a 72. Azon a kicsi területen, hiszen egy kiszámtúrnyi területről van szó. Jézus elküldött másokat is. Nem egyedül csinálta. Pedig neki micsoda hatalma. Az ellenfelei megállapították róla, hogy ember így még nem tanított. És Jézus 12-t utána egy tágabb kör, 72-t küld szolgálatra. Nem attól fél, hogy elrontják az ő szolgálatát. Pedig néha elrontották. Neki hatalma volt, nem csak a természet erői fölött, nem csak betegségek fölött, hanem a halál fölött is. És mégis azért hív tanítványokat, hogy felkészítse őket, hogy ők menjenek az emberek felé az evangéliummal. Jézus nem egyedül csinálta, pedig küldhetett volna angyalokat. Emlékezzünk, amikor Péter ott a Getsemáné kertben előrántja a szabjáját, hogy megvédi Jézust az őt elfogni érkező csapattal szemben, tedd helyére a szabjára. Nem gondolod, hogy nem kérhetnék az én mennyei atyámtól segítséget, mennyei seregeket, de nem kérte. Nem kérte sem önvédelmére Jézus, sem a misszió vonatkozásában, nem angyali seregeket küldött. Tanítványokat küldött. Embereket küldött. Olyan embereket, akiket megszólított, akik a Krisztus követésére odaszánták az életüket. Olyan embereket küldött, akiket felkészített. És azután nem küldött. A Máté szerinti beszámolóban előtte néhány mondattal olvasunk arról, hogy Jézus látta, megszánta az elgyötört pásztor nélküli sokaságot. Vajon mi látjuk a bennünket körülvevő elgyötört pásztor nélküli sokaságot? Vagy csak a veszne való világot látjuk? Aztán van lesz. Jézus látta. A korabeli vezetők nem látták. A tömegről csak úgy nyilatkoztak, lekezelődnek. Jézus látta és megszánta őket. És akkor itt eszünkbe kell, hogy jusson Ezékiel könyvéből az Úr szava, ahol a haszontalan pásztorokról van szó, és utána arról szól az Úr igéje, azt mondja az Úr, az elveszettek magam keresem meg. Az eltévedtet visszateremtem, sérültet bekötözöm, gyengét erősítem. Jézus ezt az isteni szolgálatot vállalta fel. Amikor ott a názáreti zsinagógában arról beszélt, hogy most van itt az az alkalom, most teljesült be a messiási profécia. Igen, azért jött, hogy megkeresse az elveszettet, az eltévedtet, azért, hogy gyengét erősítsen, a sérültet bekötözzön, mert ő látta, hogy tele van a világ ilyen emberekkel. És a mi világunk is tele van lelkileg sérült, összetört életekkel. A mi világunk is tele van meggyötört emberekkel, akiket meggyötört a gazdasági élet, meggyötört a politika, akiket meggyötört a saját butasága, akiket meggyötört a saját családja, mert ő is meggyötörte őket. Tele van a mi világunk is, elveszett, megkeresni való emberekkel. Jézus ebbe az isteni feladatba, ebbe az isteni szolgálatba tanítványokat vonz be. Most azt olvastuk, 72-t. A 12-n után 72-t. Érdemes felfigyelnünk arra is, hogy ennek a számnak van egy szimbolikus jelentése is, hiszen ott az özönvíz története környékén olvasunk Noé utódairól. Tudnék, hogy hogyan származnak, ágaznak szét a népek, és ott ez a 72-es tulajdonképpen megjelenik, hanem is számszerűen. Vagyis itt a népekről van szó, mondom más szóval, világmisszióról van szó. Amikor Jézus 72-t küld ki, a 12 ugye az Izrael 12 törzse, a 72 pedig már itt a népekre utaló szám a maga szimbolikájában. Nos, 72-t küld, világmisszióra indít el, még akkor is, és majd ezzel foglalkozunk a jövő héten, a bibliai szakaszon további része alapján, hogyha egyelőre még csak ott Izraelben kellett nekik először tevékenykedniük. Azt olvassuk, hogy kettességgel küldte el őket. Miért fontos ez? Fontos sok szempontból, de leginkább a hitelesség kérdése miatt. Hiszen Mózes törvényében, az 5 Mózes 19-ben olvasunk erről, ott van, hogy minden szó két tanúval erős, erősítessék meg. Ez a mai napig így van, bíróságon is. Egy tanú nem tanú. Két tanú kell. Egy irat aláírásához két hitelesítő kell legalább. Nos, Jézus kettesével küldte el őket, a hitelességet próbálja hangsúlyozni ezzel. Azon túl, hogy egymást segíthetik is, egymást kiegészíthetik is azok, akik mennek, hogy vigyék a jó hírt. Benne van ebben a kettessével az is, hogy szolgálatunk az nem egyéni, hanem testületi, közösségi szolgálat. Nem egyéni partizán akciókra küld vagy szabadít fel az Úr, hanem közösségi szolgálatba állítja bennünket. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy akkor mindig számolni kell, hogy ha egyedül vagyok, akkor én nem lépek egy lépésre, kéne még gyorsan egy másik ember. Emlékezzünk, hogy Jézus hogyan beszél saját hitelességéről a János 5-ben. Nagyon megdöbbent, amikor vitatkoznak vele, és Jézus mondja, hogy ő nem vár emberektől dicsőséget, de mégis hiteles mindaz, mert a ti törvényetekben is megvan írva, mondja Jézus, hogy két tanúval erősítessék meg. Nos, mellettem tanúskodik az Atya, mondja Jézus, és még egy másik tanút is megnevez Jézus saját maga mellett. Cselekedeteim is tanúskodnak mellettem. Tudnék, ott a messiási jelek. Nos, hogy a hitelesség, ez a kettős megerősítés, ez nem mindig azt jelenti, hogy két darab embernek kell összefognia, és akkor kettőnek együtt, hanem a hitelességen van a hangsúly, vagyis hogy cselekedeteink hitelesítsék azt, amit mondunk. És így kettős megerősítéssel hangzik a bizonyságtétel. Szavaink által és az életünk által. A kettős megerősítés, ami fontos a hitelesség vonatkozásában. És érdemes fölfigyelnünk még arra is, hogy amikor az Úr szolgálatba állított 72-t, akkor mégis ezt mondta nekik, kérjétek az aratás urát. Kérjétek az aratás urát. Olvassuk a másik evangéliumban is. Vagyis ez a szolgálat, ez az Úr ügye, amiben bennünket bevon. Ez nem a mi magánakció. Nem vérmérsékletünktől függő, hogy az egyikünk nagyon buzgó és nagyon megy, a másik meg egy csendesebb alkat, hanem ez az Úr ügye. Ez nem az egyház akciója. Na, csináljon már valamit, meg kiürül a templom. Nagy baj van, ha ezért csinálunk valamit. Ez az Úr ügye. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat. Hogy küldjön munkásokat. Kiknek mondja? Azoknak, akiket elküldött. Ne felejtjétek el, az Úr ügyében munkálkodtok, és kérjétek a további munkásokat, kérjetek magatok mellé munkatársakat. Könyörögjetek, imádkozzatok azért, hogy még többen, nem csak 72-en, hanem sokkal többen legyetek. De ennek van egy nagy biztatása is, mert lesznek csalódások is, ahogy erről olvasunk, Jézus erre is feltészítette tanítványait. Lesznek csalódások, amikor nem fogadják be őket. Akkor is nagy erősítés, nagy bátorítás. Ez az Úr ige. Nézzük harmadszor. Mi az, amit ma tanulhatunk a fölolvasott igéből Jézustól? Az első volt tehát, hogy megszólít, követésére hív, felkészít és elküld. A második az volt, hogy szolgálatba állított még másokat is. Tudnélik itt a 72-t. És a harmadik, és ez a legmegdöbbentő. A legmegdöbbentőbb az, így olvastuk, ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is. 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt. Nem maga után, mondta, gyertek, aztán néha egy kicsit segítsetek már. Maga előtt küldte el. Mégpedig, így olvastuk, hogy elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Na, itt nagyon érdemes megállnunk még. Elküldte őket maga előtt. Miért? És hova? Ahova menni készül. Észre kell vennünk, hogy Jézus nagyon tervszerűen cselekedett. Itt egy tervszerű misszióról van szó. Itt egy átgondolt cselekvés sorozatról van szó. Ahova menni készült. Nem úgy általában mindenhova jól kipárossza őket, és alig legyen valami eredmény, hanem ahova ő menni akar, amelyik helyiségbe és amelyik városba Jézus menni akar, oda küld el. A többi helyre nem küldte még őket, majd később a világ végső határáig küldi a tanítványokat és minket is, de itt most oda, ahova ő menni készült. Nagyon fontos tanulsága mi számunkra. Mi nagyon sokszor azt érezzük, hogy falra hány borsol, mit teszünk, de néha tényleg az, mert tényleg a falra hányjuk a borsót. Nem ott szólunk, ahol már elő van készítve, hanem ott, de ott aztán kitartóan, ahol semmifajta nyitottság nincs. Nos, elküldte őket maga előtt. Miért? Hogy előkészítsék. Hogy előkészítsék az utat, hogy felkeltsék az érdeklődést Jézus iránt, a megérkezett messiás iránt. Hiszen várta Izrael a messiást. Hogy Jézus eljövetelét és szolgálatát előkészítsék. Előkészítsék lelkileg, előkészítsék ismeretben, előkészítsék időbeosztásban. Nagyon fontos kérdés. Napjainkban meg különösen. Emlékezzünk az ókori mennyegzői gyakorlatra. Az evangéliumi történetekből is nagyon jól látjuk ezt. Hiszen miről volt ott szó? Elküldte a házi úr a megbízottait, a szolgáit, hogy értesítsétek a vendégeket, hogy ti vagytok a meghívottak, ekkor meg ekkor lesz majd a mennyegző. Aztán eltelt néhány hét, és majd ment a második meghívás. Immár minden készen van, gyertek! Jézus itt így cselekszik. Menjetek el, jelentsétek be, hogy itt van a messiás. Tessék beírni a naptárba. Ahogy ezt ma mondanám, jegyezd elő a naptárba, hogy 3, 4 vagy 5 hét múlva legyél szabad abban az időpontban. És majd előtte még megy újra az emlékeztetés. Na most lesz. Holnap vagy holnap után lesz az, amire hívtalak, ahova vártalak. Előkészíteni, szó szerint bejegyeztetni. Most a kijáratoknál ott lesz egy ilyen narancsszínű kis lap, és kiki nem csak egyet, legyen magához. Hasonló kis meghívás van ezeken a lapokon, ami tavaly ilyenkor, az úgymond András szolgálatkor már mindenki számára ismerőssé vált. Egy kis levél, kinek-kinek, barátnak, ismerősnek, azoknak, akikkel eddig is beszélő viszonyban voltunk, az Isten dolgairól is beszélgettünk már többször, azoknak egy meghívás, most is én vállalom ezt, hogy megszólítom őket, de ti viszitek, ti tudjátok, hogy kivel beszéltetek. Ki az, kik azok, akikben van némi érdeklődés, nyitottság, és akkor jegyezd be a naptárban. Mondhatjuk majd ezeknek, hogy szeptember 16-23-30, most nem egy, hanem háromasában, a 10:30-1-es istentiszteletkor ráér, mert akkor nagyon hívlak a gyülekezetünkbe. Nem általában hívlak, hogyha majd egyszer nagyon ráérsz 10 év múlva, akkor gyere el, hanem most, szeptember utolsó 3 vasárnapjára. Jegyezd el, és én még fogok szólni neked azon a héten. Emlékeztető, fölajánlva, hogy elmegyek veled, hogy segítek, hogy bátorítva. Jézus elküldte tanítványait oda, ahova menni készült. Készítsétek elő. Ez azt is jelenti, hogy a kifogások egy részét le lehet csendesíteni. Jegyezd el. Hetekkel előtte már tudták, hogy itt van a Messiás. Jönni fog hozzátok a ti városotokba, és eljön, és meg fog szólítani titeket. Ne akkor akarjatok nősülni, ne akkor akarjatok patika öbröt venni, ne akkor akarjatok házat venni, és jaj, nem érek rá, és nem érek rá, nem érek rá. Igen, Jézus ennyire praktikusan és gyakorlatilag is végig gondolta mindazt, amit tett. És ebbe a szolgálatba így hívja, és küldi el a 72-t. Készítsétek elő, keltsétek föl még jobban az érdeklődést a nyitott szívű emberekbe. Aztán nagyon fontos ez az előkészítés, nem pedig az a váratlan dolog, hogy 2 nappal előtte szólunk, jaj, most gyere el gyorsan, csak ő éppen már elígérte magát a Dunántúrra, a nagyszülőkhöz. Tehát az előkészítés azért is fontos, mert az előkészített ember hozhat komolyabb döntést. Ahhoz, hogy egy komoly döntést hozzunk, az időt szoktunk kérni. Egy házvétel nem úgy szoktuk tenni, hogy ma kitaláltuk, és holnap reggel megveszünk. Hanem átgondoljuk, miért szeretnénk másikat, miért szeretnénk. Nézzük egyiket, másikat, harmadikat, melyiknek mi az előnye, hogy megfontolt döntést tudjunk hozni. Nagyon komolyan meg kell becsülnünk ismerőseinket és barátainkat is. Jézus nagyon komolyan megbecsülte Izrael népét, amikor előre elküldte a 72-t. Mondjátok meg, hogy elközelített az Isten országa, egész közel van, ott legyetek ugrásra készen, hogy amikor jön a Messiás, akkor őt hallassák. És ne sajnálkozzatok, ha tudtam volna. Tudtad. Tudtad. Miért nem készültél rá? Igen, felelős döntésre úgy segíthetünk embereket, ha megfelelő időben beszélünk vele. És a mi világunkban az idő még inkább fontos sokak számára. És mivel küldött el Jézus? Azzal az örömhírrel, hogy elközelített az Isten országa. Volt már ilyen birodalom, volt már olyan, jöttek a római császárok is, új kort hirdettek meg, reformokat vezettek be, meg önmagukat istenítették, sok mindent csináltak már. Emberek, az Isten országa egész közel jött hozzá. Egész közel, itt van, az ajtó előtt van, már kopogtak, figyeljetek, füleljetek. Örömhírrel küldt el. Örömhírrel menjünk az emberekhez. Ne azzal menjünk, hogy az egyháznak ez a rendje, meg az a kötelesség, meg ez a szokás. Hát ez nem kell az embereknek. Amíg az Isten szeretete valakit nem ragad meg, addig az isteni rendet elutasítja. Így vagyunk mi is. Amíg nem lesz valaki valami fontos számunkra, addig az azzal kapcsolatos részletszabályok nyílnak nekünk. Mi közünk hozzá. örömhírrel menni. Az Isten szeret, és az Isten téged is keres, az Isten szólít, és most követeként vagyok itt. Szeretett testvérek, próbáljuk összegezni tehát, mire tanít Jézus. A bevezetőben azzal a kérdéssel indítottunk, mikor, melyik Isten tiszteletre hívjam érdeklődő barátomat. Legyen a gyülekezetben olyan alkalom, kiváltképpen való alkalom és alkalmat, amire különösképpen őket kellene hívni. Nos, Jézustól a fölolvasott bibliai szakaszunkból már is látjuk, és még reménység szerint majd tovább tanulványozva több más dolgot is felismerhetünk, hogy Jézus missziós látásra és tervszerűségre tanít. Lehet, hogy ez szokatlanul hangzik, de erről is szól van az igében. Missziós látásra és tervszerűségre tanít. Nem rászabadítja a tanítványait az emberekre, hanem felkészít. De akkor ki kell mondanunk néhány önkritikus gondolatot is. Például, hogy jövőbeli sikereink legnagyobb ellenségei gyakran a múltbeli sikereink. Mondom más szavakkal. Mi ezt így szoktuk csinálni? Már 100 éve, és ez lehet, hogy 100 éve, meg 80 éve még nagyon jó volt. Ez volt a legjobb módszer. Azóta megváltozott. De hát így szoktuk, akkor olyan eredményeket hozott. Most nem hoz. Nem azért, mert az ige meggyengült, hanem azért, mert módszereinkben a régi mellett leragadtunk, azt hiszük, hogy csak úgy lehet. Így a múltbeli áldások, de inkább a világi nyelvet használom itt, mindaz, ami siker volt, ami eredmény volt régebben, ha mindig ugyanúgy akarjuk csinálni, akkor lehet, hogy ma meg holnap akadálya lesz az eredménynek és a sikernek. Mert lehet, hogy másképp kellene egy kicsit. A világ változik, és nem az üzenetet kell lecserélnünk, de a módszerekkel, mert nekünk is másképp kell gondolkozni. Jézus missziós látásra, tervszerűségre tanít. Ebben benne van az is, hogy a megváltozott életem reklámozzák legjobban a gyülekezetet. Lehet óriás plakátokat, posztereket, sok 100 000 forint nekünk is csináltatni, és kirakni az utcára. A legfontosabb és a leghatásosabb a Krisztus követésében megváltozott és megújult életek. Erre figyelnek fel az emberek. Ez megváltozott. Miért? Hogyan? Ki vagy mi volt képes megváltoztatni? Mert mi már sokszor akartuk. A gyülekezetben a megtérő, megújuló emberek vonzzák az embereket. Ezt nagyon komolyan kell venni. Hadd tegyek meg egy másik pontot. Nem az aranyszájú Szent Jánosok, nem a nagyszerű prédikátorok. Az sem árta van, de nem. Lehetnek aranyszájú Szent Jánosok, lehetnek nagyszerű prédikátorok, de ha nincsenek megújult életek, ha nincsenek megtérő emberek, ha nincs változás, ha nincs eredmény, akkor lehet nagyon szép a beszéd. De az embereknek ez nem kell. Vagyis a gyülekezetben leginkább ti, mi, a megújult életű emberek hozhatnak embereket. Ezt nagyon komolyan kell vennünk, meg önkritikusan is. Jézus nem úgy általában elment és a piacon fölfogadott, az munkapiacon fölfogadott egy csomó embert, hanem jöjj és kövess engem, aki elkezdte őt követni, azt tanította, fölkészítette, és utána azokat küldte el. Nekünk nem valahonnan kell embereket szerezni, meg pénzt szerezni, hanem nekünk kell megváltozni, és a megváltozásunk lesz az a jel, amire az emberek elkezdenek figyelni, és itt jön a hitelesség kérdése. Nekünk kell megváltozni, mert a szeretet vonzza az embereket. Ha a gyülekezetben van szeretet, akkor előbb-utóbb ez vonzó lesz. Mert ha valamire, arra nagyon sok ember éhes. Nyilván az ellenkezője is sajnos igaz. Ha nincs igazi szeretet közöttünk, ha személyválogatás van, akkor azt a fittam is. Jézus missziós látásra tervszerűségre tanít. Ez azt is jelenti, hogy önzetlen hívők kellenek ahhoz, hogy Isten tiszteletet kínálhassunk a keresők számára. Önzetlen hívők. Mit jelent ez? Ha én csak azért jövök el a templomba, ha nekem az Isten csak azért kell, hogy nekem jó legyen, magyarul önző Isten félő vagyok, akkor ez nem fog hozzani senkit. Önzetlen hívők kellenek, vagyis akik másokért képesek szolgálni. És azért jövök el majd szeptember 16-án, 23-án, 30-án, 10:30-kor, hogy ugyanami akkor elhangzik, azt én már hallottam, és az engem meg is ragadott, de hogy elhozzak, elsegítsek másokat, hogy hát ha őket is megkapja. Bár akkor az az üzenet alapvetően nekik szól, mert azt reménység szerint én már hallottam. De mégis eljövök. Bizony, nagyon sokszor önzőek vagyunk. Az Isten tisztelet csak nekem legyen jó. És ez annyi mindenben felismerhető. Attól kezdve, hogy hogy fogadjuk az embereket, attól kezdve, hogy hogy kínáljuk helyjel, rengeteg apró mozzanattal ki tudjuk fejezni, hogy nagyon sokszor, ha Isten tiszteletről van szó, hogy csak magunkra gondolom. Hát akkor meg miért jöjjenek mások? Ahhoz tehát nem csupán imádkozni kell, kérjétek az aratásokat, hogy küldjön munkásokat, ahhoz, hogy új arcok jöjjenek, ahhoz önzetlen hívőké kell válni. És olyan alkalmakat kell munkálnunk, készíteni, ahol másokat akarunk táplálni, erősíteni. És nem mi akarunk minden áron is legelőször is erősödni. Bár az új arcok, a megtérők minket is megerősítenek. Vagyis aki mást felüdít, maga is felüdül, mondja a példabeszédek könyve. Mondjuk itt tehát végezetül, a missziót a gyülekezet végzi. A missziót a 12, a 72 végzi, őket küldi el először Jézus oda, hova ő is menni akart. Jézus nem vonja ki magát, nagy részt vállal belőle, de a missziót a gyülekezet végzi. Mai nyelven fordítva, a lelkészek csak segítik. Ez pontosan fordított, mint ahogy általában az emberek és gyülekezetek gondolkoznak. Hát a lelkész csinálja, néha mi, ha ráérünk, segítünk. Az ige nem erről beszél. Jézus nem ezt a példát adta, és nem erre hívott és tanított, hanem arra, hogy a missziót közösség végzi, és a közösség erre hivatott vezetői segíti. Segítik missziós tervvel, segítik missziós látással, segítik egy meghívó missziós levéllel, amit át lehet adni, és nem nekem, kinek magának kell valamit megfogalmaznia. Segítik felkészítő igehirdetéssel, tanítással, segítik, hogy legyen olyan alkalom a gyülekezetben, amire tényleg érdemes hívni, és akkor ne a tizedről legyen szó. Meg ne akkor legyen éppen urvacsora, és nem tudja, hogy most mit csináljon, hanem bátran, tudatosan lehessen hívogatni ismerőseinket. A missziót a közösség végzi, és ebben nekünk, lelkészeknek van nagyon fontos szerepünk, hogy tudnélik a közösséget felkészítsük erre a szolgálatra. Ki kell mondanom azt is viszont, hogy Isten mindig tökéletlen helyzetekben lévő, tökéletlen embereket használ föl az ő ügyének munkálására. Ezt most először önmagamra mondtam. Isten tökéletlen helyzetekben tökéletlen embereket, tanítványokat használ föl az ő munkájára. Más szavakkal is megfogalmazom. Ne várj, hogy majd ha egyszer lesz egy jobb alkalom, mert ez most nem alkalmas. Ne a holnap hív. Nem majd holnap. Soha nem lesz tökéletes alkalom. És mi se leszünk sose tökéletesek. Ezt tudja az Úr. De azt, amit ránk bízott, azt el tudjuk végezni. Legyünk tehát egymás segítő, hogy legyen mikorra, hova hívogatni. Amen. A 292. dicséret, 292. dicséret 5. versét énekeljük. E nagy királynak nálunk is száll.
Az érdeklődőknek tartott Isten tiszteleteinkkel
a te áldásod legyen, mert ott te szólítod meg a szíveket. És könyörgünk mennyei atyánk mindazokért, akik az élet gondjaiban, próbáiban kellett, hogy járjanak, így kérünk betegeinkért, könyörgünk gyászolókért, akik búcsúztak az elmúlt napokban szerettüktől, akiknek végig kellett gondolni nem csupán egy életet, hanem az életet, saját életük értelmét is. Segítsd őket, hogy hittel nézzenek föl rá, és segíts bennünket, hogy szeretettel bátorítsuk, vigasztaljuk őket. Mennyei atyám, magasztalom téged, hogy te nem hagyod elveszni teremtményeidet. Te mindent megtettél, tervszerűen előkészítettél. És köszönjük, hogy ebbe bennünket is hívsz. Ebben a szolgálatban vezess, ebben a szolgálatban taníts, erre a szolgálatra készíts föl minket. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteiről tegyetek bizonyságot, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hív.